Az Istennel kötött szövetség ismertetése után Mózes így beszélt a néphez. Népem, figyelj! Ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, és szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartott parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, akkor életben maradsz és megsokosodsz. Az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahová indulsz, hogy birtokba vedd. Ha azonban elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni és nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom, menthetetlenül elpusztultok, és azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve elérkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanul hívom ellenetek az eget és a földet. Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjanak. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet és napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen a hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz. Az emberfiának sokat kell szenvednie a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra föltámad. Majd így szólt mindnyájukhoz. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl minden nap a keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét én miattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti és romlásba dönti. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Az Úr Jézus szavaiban igazán az a meglepő, hogy a saját szenvedéseiről nem úgy beszél, hogy sokat fog szenvedni, vagy szenvedések várnak rá. Nem, ő határozottan azt állítja, hogy sokat kell szenvednie. Valóban kell, és miért kell? Vagyis nem úgy beszél róla, mint ami hozzátartozik az emberi élethez, hanem mint ami számára előírt feladat, szükségszerű jövő. Ez már csak azért is meglep minket, mert a Kolosszei levél alapján Krisztusban az jött közénk, akinek a mintájára lettünk teremtve. Benne az emberség ős mintáját láthatjuk, azt, hogy milyennek gondolt el Isten az embert. Pontosan ezért példaképünk ő, mert emberségünknek ő az ős forrása. Ilyennek kellene lennünk, az ő eszményünk, hozzá kell mérnünk magunkat. A szenvedésekkel együtt, tehát nekünk is sokat kellene szenvednünk. Azt tévedés lenne állítanunk, hogy az emberi természetünk része lett a szenvedés, tehát enélkül nincs emberi élet. A szenvedés nem az emberi természetünknek, hanem a jelen állapotunknak lett a része. Ha a természetünkhöz tartoznék, akkor soha nem lehetne olyan állapotunk, amiben nincs szenvedés. Márpedig az üdvösségünkre éppen az a jellemző, hogy letöröl szemünkről minden könnyet, halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, ami eddig volt, elmúlt. Tehát ez a szenvedés nem az emberségünk része, hanem az emberségünk sorsa. Ezt az ember kivívta magának, idézőjelbe téve mondom, megszolgálta az engedetlenségével, nem Isten adja tehát a mi szenvedéseinket, hanem ez most már benne van az emberi sorsban. Isten, aki maga a szeretet, hogyan is kényszeríthetné vagy sújthatná az ember szenvedéssel? A Szentírásnak azok a megfogalmazásai, amik úgy mutatják be a szenvedést, mint ami Istentől jön, nagyon antropomorf megfogalmazások. Úgy beszél Istenről, mint egy emberről. Úgy emlegeti a szenvedést, mint a minket nevelő Isten pálcáját, amivel büntet és egyben a jó felé terelget. Ez azonban csak annyiban igaz, hogy Isten megengedi életünkben a szenvedéseket és kudarcokat, hogy azokból tanuljunk. Ahogyan a közmondás is emlegeti, más kárán tanul az okos, a buta a saját kárán. Így Isten figyelmeztető szavára nem hallgató ember kénytelen a maga szenvedéseiből okulni, ha egyáltalán hajlandó gondolkodni. Való igaz, hogy az Úr Jézus az emberség tökéletességét, a bűntelenséget mutatta föl előttünk. Ő mégis a mi bűneinkkel megterhelt emberséget vette magára, persze bűn nélkül. Az ő személyében együtt van a tökéletesség és a mi nyomorúságunk. Benne megjelenik az ember nagyszerűsége és a bűnösség minden keserve. Miközben mentes a bűntől és a tiszta szeretet tölti el, mégis tud szenvedni, viseli a megpróbáltatásokat és elfogadja a halandóságot. Ellenáll a bűncsábításainak, és ezért tud példát adni nekünk, bűnösöknek, hiszen mind kell nekünk a bűn ellen harcolnunk és a jóban megmaradnunk. Szent Pál így fogalmazza meg, a szolga alakját fölvéve kiüresítette önmagát, megalázta magát és engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ő a szenvedő emberségünket vállalta, hogy meglássuk, hogyan kell ilyen körülmények között szentül élnünk. Amikor tehát azt állítja, hogy sokat kell szenvednie, akkor a mi életünkre gondolt. Azért vállalta a szenvedéseket, hogy gyakorlati oktatást adjon nekünk. Meg akarta mutatni, hogy miként kell ebben a helyzetben Isten dicsőségét szolgálnunk, hiszen ez a végső cél nem változott meg azzal, hogy bűnt követtünk el. Mert nem egy másik ember életet kezdtünk meg a bűn után, hanem ugyanazt az emberi életet éljük, de bűnnel megterhelve. A cél ugyanaz, bár az eszközök megváltoztak. De az Úr a szenvedésével nem csak tanítani akart, hanem kiváltani is. Nem véletlenül mondta el azt a példabeszédet, amelyik a szívtelen szolgáról szól. Arról az emberről, aki olyan hatalmas adósságot halmozott föl, amit képtelen volt visszafizetni. A könyörgésére azonban a királyember nagy lelkűen elengedte minden tartozását. A mérhetetlenül nagy tartozás minket terhel, mi vagyunk az adósság csapdában vergődő és könyörgő ember. Isten valóban elengedi az adósságunkat, de csak azért, mert más hajlandó megfizetni azt, mégpedig ő maga a királyember fia. Számunkra nem az a döntő, hogy milyen módon szabadulunk meg az adósságtól. Az Úr Jézus viszont helyre akarja állítani Isten tekintélyét, amit mi a bűnnel megcsúfoltunk. Az ő szeretete felénk nagy lelkű, az Atya felé pedig engesztelő. Valóban sokat kell szenvednie, hogy a mi adósságunkat törleszteni akarja. Hiszen ez az adósság beláthatatlanul nagy, folyton növeljük, miközben ő állandóan törleszt értünk és helyettünk. Nem úgy értve, hogy a szenvedése és haldoklása lenne állandó, hanem annak a végtelen értéke hat állandóan, miközben mi serénykedünk az újabb bűnök elkövetésében. Az ő érdeme nem fogy ki, és remélhetőleg mi egyre többen hagyunk fel a gonoszsággal, illetve csatlakozunk ő hozzá az engesztelésben. Az egyensúlyt majd a világ vége teremti meg. Ezt adja elénk összesűrítve az eukarisztia, Benne ugyanis valóságosan jelen van az a Krisztus, aki értünk a szolga alakját öltötte magára, és jelen van a szenvedő képes embersége. Na de ott van a megdicsült embersége is, vagyis az istensége, amely kiüresítette önmagát. De nem üresítette ki a szeretetét, amivel táplálni akar minket. Nem azért, hogy tovább tudjuk járni a bűn útját, hanem éppen azért, hogy azzal fölhagyva megértsük és kövessük az ő szeretetének útját. Mivel a külső parancsot, tilalmat, szelíd magyarázatot nem értettük meg, ezért belülről változtat meg minket. Ételként adja magát, hogy kegyelemként átalakítson minket. Valóban sokat kell szenvednie, mert minden személyt és annak minden bűnét ki akarja váltani, és mindenkit táplálni akar szeretetével. Krisztus példát ad nekünk az életszentség megvalósításához, és kegyelmet is áraszt ránk, miközben kiszabadít a bűn fogságából. Hogy mindez maradandó és hatásos legyen, ezért egy új közösségbe akar szervezni minket. Egységbe gyűjt, hogy már ne a bűnnek éljünk, hanem Istennek. Ezt a közösséget azonban nem e világi eszközökkel valósítja meg, hanem éppen a maga sok szenvedésére való emlékezéssel, vagyis az eukarisztiával. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amikor tehát az eukarisztiát megvalósítjuk és magunkhoz vesszük, akkor egy csodálatos lelki egységbe kerülünk. Igaz, ennek igazi alapja a keresztség. Ám éppen az oltári szentség vétele az, ami kimutatja, hogy komolyan vesszük mind a keresztségünket, mind a lelki közösségünket. A keresztség ugyan megadja az alapot, de ha nem építünk rá, akkor torzó marad az egész. Nyitott lehetőség marad, amit nem aknázunk ki. A szentáldozással azonban nem csak hozzájárulunk az egységhez, hanem erősítjük is azt. Erről ír Szent Pál. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk. Azzal igazoljuk, hogy közreműködünk a közösség megvalósulásában, hogy magunkhoz vesszük a kenyeret. Ez az egy test pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus, vagyis az eukarisztiával nem csak emlékezünk rá, hanem egyé leszünk vele. Ami az övé, az a mi birtokunk is lesz, ami a miénk, azt ő is a magáénak tekinti. Ezzel miénk lesz az ő sok szenvedése. Tehát a magunk érdemszerző szenvedése beleolvad Krisztus szenvedéseibe, és így is igazzá válik, hogy neki sokat kell szenvednie, bennünk is, és általunk is. Még egy gondolatot hozzáfűzhetünk. Ha arra gondolunk, hogy mi magunk hogyan borzadunk a szenvedéstől és a haláltól, és milyen szívesen kiiktatnánk azt az életünkből, akkor ez érvényes az Úr Jézus emberségére is. Ő a mi emberségünket vette magára, ugyanakkor benne megvan nem csak az emberi természet, hanem az isteni is. Noha az isteni dicsőségéről lemondott, az isteni természetéről nem mondhatott le. Éppen ezért az ő számára még rettenetesebb kín lehetett a szenvedést vállalni. Hiszen eredetileg ő nem ismert szenvedést, mint Isten fia, nem tudott szenvedni, képtelen volt erre. De mint ember fia, magára vette azt. Mennyivel jobban borzadhatott tőle, mint mi? Arra pedig az evangélista szolgáltat bizonyítékot, hogy ezt milyen tudatosan vállalta. A zsidó előírás szerint annak, akit keresztre feszítettek, a rettenetes kínokat okozó művelet előtt mirhával kevert bort kínáltak föl. Ennek a keveréknek az volt a hatása, hogy az illető eszméletét veszítette. Így akarták enyhíteni a felszögezés iszonyatos fájdalmait. Szent Márk viszont ezt írja, ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de ő nem fogadta el. Ő nem csak tudta, hanem akarta is, hogy sokat szenvedjen értünk, és így fölösen fizesse le értünk a váltságdíjat megszabadulásunkért. A nagybőjt elején, amikor talán kicsit kényszeredve vállaljuk a bőjti előírások teljesítését, jó, ha szemünk elé vesszük a sokat szenvedő Krisztus készségét és akaratát. Szent Pál a mi bármiféle szenvedésünket így jellemzi, nyilván Krisztus szenvedéseihez képest, pillanatnyi, könnyű szenvedés. Ne vonakodjunk az önmegtagadásoktól és vezeklésektől, hogy legalább ilyen csekély módon kimutassuk Urunk iránti szeretetünket. Mert mindennek összegzését így adja meg az apostol, nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.